Én egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről nagyon sokat lehetne beszélni, és akkor sem mondtam semmit. Tudnélik, a helyzet az, hogy újabb és újabb variációk jönnek állandóan, amelyek erről a kérdésről beszélnek, és ez a kérdés nem más, mint a status quo ante, tehát egy olyan irányzat, amely van is, meg nincs is, és hivatkoznak rá, meg nem is, de tulajdonképpen rendkívül nehéz megfogalmazni. De hogyha azt tetszik mondani, hogy fogalmazzam meg a másik két irányzatot, az ortodoxot meg a neológot, akkor ugyanazt mondanám, hogy szintén nagyon nehéz megfogalmazni, mert nagyon sokan neológoknak nevezik magukat, bár nem azok, és nagyon sokan ortodoxoknak nevezik magukat, valószínűleg azok is, de abban is van modern ortodox, haszid, és még ugye számos más irányzat, a haszid mozgalomnak is rendkívül sok féle hát cadikja van, amelynek mindegyiknek más udvara van, és ott kezdődött az egész dolog, hogy Eötvös Józsefnek annak idején már volt egy olyan terve, hogy a zsidóságot is egy szervezetbe kellene, egy egységes szervezetbe kellene tömöríteni azért, hogy a bevett vallások közé be lehessen venni. Tehát a úgynevezett történelmi vallások közé be lehessen venni. És ezért megbízott egy kiváló személyt, Hirschler Ignácot, hogy ez egy nagyon érdekes egyébként maga Hirschlernek a személye is, mert ő volt az első orvos, aki szemüveggel foglalkozott. Mert addig bármilyen furcsa, a vásári árusok árulták a szemüveget, és csak annyi volt, hogy nézem bele az ember, lát, akkor jó, és akkor felveheti. Az orvosok tartózkodtak tőle. És itt Magyarországon Hirschler volt az első, aki tudományos alapon is foglalkozott a szemüveggel, hogy azt lehet csiszolni, lehet azon mindenféle beállítani, hogy számozni, meg stb. Stb. Na most ezt a kiváló embert bízták meg azzal, hogy más tekintélyes személyiségekkel együtt hozzanak létre egy kongresszust, amely ideológiával nem foglalkozik. Mert azt már a 1848 az emancipációs törvény is kimondta, hogy ahány templom, annyi szellemiség. Tehát mivel annyi szellemiség, és ha minden szellemiségnek lenne hitkössége, akkor abból ugye jóformán semmi nem lenne, mert ha valamiből egy van, az van. Ha kettő van, még az is van, de hogyha van belőle 20, akkor az azt jelenti, hogy nincsen. Mert egymással ki lehet játszani, és nem tudnak semmi komoly eredményt elérni. Csak tessenek megnézni, hogy a pesti idejét a hitközség és a ortodox hitközség csak Budapesten körülbelül 100 év alatt mennyi mindent épített. Épített kórházakat, épített szeretett otthont, épített templomokat, és nem is keveset. Tehát ezt a sok-sok ingatlant, ezt a sok-sok intézményt, amit tettek, volt Siket Néma intézetük, hát övék volt például az Amerikai úton, nem csak az a kis szeretett kórház, hanem a mellette lévő idegsebészet is. Tehát ezt a sok-sok intézményt nem lehetett volna létrehozni akkor, hogyha apróbb kis hitközségek lettek volna, amelynek nem lett volna valamilyen egységes központja, amely ugye nagyon sok esetben tudott irányítani, meg ugye tudott fellépni, tudott iskolákat működtetni, szociális kérdésekkel foglalkozni, stb. Tehát 68-ban megtették ezt a kongresszust, amelynek az volt akkor az elképzelés, hogy Rabikat nem hívnak meg. Nem hívnak meg Rabikat azért, hogy nehogy ideológiai síkra terelődjön a dolog, hanem beszéljenek az iskolákról, beszéljenek az oktatásról, azt különösen fontosnak tartották, hogy a zsidó gyerekek is iskolákhoz jussanak, tehát legyenek a falvakban, ugye zsidó népiskola legyen, és belekapcsolódjanak a zsidó gyerekek nem csak a héderbe és a jesivába, hanem ugye az oktatási rendszerbe, vagy úgy, hogy állami oktatásban részesüljenek, vagy úgy, hogy külön-külön részesüljenek, és arra is szó volt, hogy a rabikat, hitoktatókat tanítani kell, és hát ebből egy nagyon nagy vita lett, mert ebből a házból, ugye a szemináriumból volt az egyik legnagyobb vita, hogy most legyen hát belőle egy ilyen főiskola, vagy éppenséggel egy síva legyen, ahol a hitoktatókat és a rabikat oktatják. Most ez 68-ban össze is hívták be a vallásosok egy csoportja, meg hitőr egyetnek neveztem magát, azok ragasztottak hozzá, hogy rabik is vegyenek részt a kongresszuson. Így is történt, részt vettek rabik a kongresszuson, ami nagyon szépen indult, úgy nézett ki, hogy nagy megegyezésre törekszenek, mikor Hislert csinált egy hibát. Azt a hibát követte el, hogy egy ideológiai mondatos mondatot. Tehát azt mondta, hogy minden hitközség a mózesi hagyományokhoz tartja magát. Egy nagyon szép dolog. Igen, nem csak, hogy a írott tan mellett van egy másik tan, a rabinikus tan. Erre ezt a rabik úgy értelmezték, hogy a mózesi hagyományokhoz, de nem a rabinikus hagyományokhoz, ami a terített asztal, a sulchan arukban le vannak hát fektetve, és ezért 48-an kivonultak. Annál is helyettelő tettek, mert akik bennmaradtak, azok számos javaslatot hoztak, amit, hogyha ez a 48 bennmarad, akkor meg lehetett volna valósítani. Így azonban külön vonultak, és ebből a hitőr egyletből lett az ortodoxia, amelynek Száv Szófer, a Haszám Szófernak, a pozsonyi bölcsnek a fia volt az egyik legfőbb támogatója, de Németországból átjött két modern, kiváló tudós, az egyik Ezebel Hildesheimer, a másik Raphael Hirsch, aki szintén ők egyértelműen a szakadás mellett voltak, de viszont ugyanakkor egy bizonyos, például Hildesheimer maga is tanított, saját maga tanított matematikát is, a jesívájába, és nagyon sok kitűnő rabbi, például a Jehuda Aszód, a Dunaszerrei hegyei rabbi is odaadta a fiát. Ugyanakkor viszont a legtöbben ebben a helyzetben, hát még a úgynevezett modern ortodoxoknak sem adott igazat, és így Hildesheimer is hát megbántottan elutazott Magyarországról. Raphael Hirsch írta, hogy mindenben Hildesheimernek volt igaza, de volt egy Nagy Mihályi zsinat. Ebben a Nagy Mihályi zsinatban a szikszói rabbi Lichtenstein olyan téziseket fogadott el, amely szerint iskola zsidóoktatásban csak a héder és a jesíva lehet. Semmi más. Ha mégis kell olyan felesleges tantárgyakat tanulni, mint a biológia, kémia, matematika, stb., akkor ez legyen állami iskolában. Igen, ám. Csak hogy későbbiek folyamán hát jött a Tisza eszlám per, és akkor a gyerekeket az államiskolában úgy megverték, hogy hát rájöttek mindenki, hogy bizony kell külön zsidó iskolák is legyenek a falvakban, mert különben ugye nem tudnak hová menni. Most hát ez a egységet akaró kongresszus végül is hát sajnos szakadást hozott. Szakadást lett egy ortodoxia, amelyek tulajdonképpen ők is már ezt a szót már használták. Honnan származik ez a szó tulajdonképpen? Hát Kazincitól. A nyelvújításnál azokat, akik elfogadták a nyelvújítást, ortodoxusoknak nevezték, és akik nem fogadták el a nyelvújítását, neológusoknak nevezték. Tehát már ezt annak idején, már még a 1848-ban kiadott emancipációs, és már ez a szó már használták, a legtöbben az ortodoxok közül elfogadták ezt a szót, hogy ortodox helyesítő. Volt egy kiváló ember, a nagykárolyi rabbi Meir Peres, ő azt mondta, hogy ezzel ilyen már van. A peroszlávoknál már van ez az ortodox kifejezés, tehát ne legyen még egyszer, legyen inkább ortoprax, ami azt jelenti, hogy helyes gyakorlati. Nem fogadták el, ezért mert Peres nem csatlakozott egy hitközséghez sem. Tehát már egy emberünk van, aki se ide, se oda nem csatlakozott. Ez lesz majd később a status quo, de itt még csak egyelőre egy emberük van. A neológok ezt a szót, hogy neológ, ők soha nem fogadták el. Nem tetszenek találni egy olyan írást, amelyben az menne írva, hogy neológ hitközség. Ők aztán a kongresszusi hitközség. Mert ők ugye a kongresszus határozatait fogadták el, tehát őket kongresszusi hitközségnek nevezték saját magukat. Őket nevezték újítóknak, neológoknak, ugye mások. Így aztán most már van ugye kongresszusi, és van ortodox, és nagyon érdekes dolog, hogy 48-as szabadságharcban voltak reformerek is. Mert bizony Kossuthék szorgalmazták, hogy legyenek a vallás megújítók is, de viszont ezek hihetetlenül messze mentek el. Enhon Ignác, amit Horn Ebe néven ismerünk, ez a Horn Ebe volt az egyik ilyen vezetője, a szombatszentséget vasárnapra tették át, a brit mírát, tehát a körülmetélést eltörölték, az éttörvényeket rendkívül csak a sertésre korlátozták, a böltök közül csak a Jom Kipurt tartották meg, hajadonfőt imádkoztatták. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi maradt meg a valláskor. Nos, hát ennek nem is volt sokáig Magyarországon hatása. Igaz az, hogy őket is a bakrendszerbe betiltották. De viszont, amikor már lehetett volna, tehát a kijegyzedés után, amikor már lehetett volna, nem volt rá kereslet, és nem lett belőle semmi. Sőt, Horn Ebe, aki emigrálni volt kénytelen, mint közgazdász jött vissza, és államtitkári rangba lett, Jókainak lett a legjobb barátja, és bármilyen furcsa, a 70-es években, amikor szó volt arról, hogy hát el kell ismerni az ortodoxiát is, mert nem lehet az, hogy egy hitközségbe töbörítsenek olyanokat, akik mondják azt, hogy ezek hát teljesen más a véleményük, és az ortodoxok mellett lobizott Horn Ede is, és így ugye a 70-es években megkapták ők is azt a lehetőséget, hogy hát országos hitközséget alakítsanak. Mert két országos hitközség volt, az egyik a kongresszus, azon kívül sok városokban megvolt a maga hitközségek, de szövetség, egy hitközség, ilyen kettő volt, az egyik a kongresszusi, amit sokan neológoknak neveztek, másik pedig a az ortodox. Ez a kettő volt. Igen, nem, de tessék elképzelni, milyen tragédia volt ez. Hát az idősebb emberek, azok a konzervatívot, a hagyományos vallási rítust akarták, a fiatalabbak már nem biztos. A fiatalabbak már akartak iskolába menni. Akartak ugye egyetemre menni, középiskolába menni. Amikor lehetséges volt, akkor miért nem menjenek? Tehát akkor most tessék elképzelni, egy asztalnál nem ülhetett le egy apa és a fia, mert nem ettem meg ugyanazt a vágást, vágásból származó hús, nem ette meg az apa, amit a fiatalon, a fia esetleg megette, amit az apa tálon, de fordítva már nem. Tehát nem egy temetőben legyen eltemetve az apa meg a gyermeke, tehát itt nagyon komoly problémák voltak. Ezért voltak nagyon sokan vallásos emberek, akik azt mondták, hogy nem tartozunk sem ide, sem oda. Ezek voltak a status quo ante, ami azt jelentette, hogy azt a állapotot, azt a státuszt akarták vissza, ami a kongresszus előtt volt. Elmondtuk, hogy egy ember itt már van, miért per lesz, a kiváló Nagy Károly napi, aki szintén sértődöttségből részint pedig, mert ő is helytelenítette ezt a elvárás, mert tulajdonképpen a Schulzen Erőben van egy mondat, ne pártoskodjatok. Tehát akkor tulajdonképpen akkor ez van egy pártoskodás, akárhogy is veszünk. Ugye? Tehát lenne egy kongresszus, és akkor lenne nekik, akik pártoskodtak. Hát Máriam Sika Huszti Abbi azt mondta, hogy gonoszokkal szembe szabad elkülönülni. Hát nem tudom, hogy megyek, mennyire volt a gonoszok, de minden esetben így megvolt már a kettőség, sőt a hármasság, mert nagyon egyre többen voltak azok, akik bizonyos dolgokat elfogadtak, például a kokáért az iskolázottságot, és nem akartak sem ide, sem oda tartozni. Például a kokáért ott volt Jeremiás Löw, a sátoraja újhelyi rabbi, aki a szakadás mellett döntött, de mégsem lépett be, sem ide, sem oda. Miért? Mert úgy gondolta, ha nem lép be, akkor egy egységes hitközséget tud teremteni ott sátoraja újhelyen. És ameddig ő élt, addig ez így is volt. Mert ki helyett lépett ő színre? Ő a Yismach Moshe helyett lépett színre, aki itt, hát, mint a híres Moshe Teitelbaumról van szó, aki ugye az első igazi haszid rabbi volt. A Károly volt az első, de az a hát mindenkit fogadó rabbi, aki mindenre tudott orvosságot, ugye volt neki egy hatalmas, mintha patika lenne. Ugye, és ha valaki ilyet hassikadácsért, akkor megmondta, hogy milyen imákat mondjon el, és milyen gyógyszeret, milyen füveket szedjen be, stb. Jöttek is a világ minden tájáról. Ugye a legendás bizonyára tetszenek ismerni, hogy mi Kossuth Lajost is ő gyógyította meg. Ugye a legenda szerint van egy szó a 60. Zsoltárban, az, hogy keesett. Nem most az, aki tudja, hogy a pontozásokat lehet másképpen is venni, mert a pontozások későbben kerültek be, ugye a magánhangzók azok későbben kerültek be. Tehát lehet azt úgy is pontozni, hogy Kossuth kerüljön ki belőle, és mutatta, hogy tessék, benne vagy a zsoltárokban, ami szivárvány zászlót jelent, ezrek, tízezrek lesznek majd a zászlód alatt, nagy ember leszel, sőt, a betűkben még az is kijött, hogy 90 évet is el fogsz érni, és Kossuth ugye hát mosolyogva jött ki, és meggyógyult. Na most ez biztos így történt, de erre mondta, volt egy nagyon kiváló, nemrég meghalt holland utcai bölcs, akit úgy hívtak, hogy Moshe Moskovics talán, és ismerős is önök között, azt mondta, hogy nem elég, hogy beszélek, míg igaz is legyen. Tehát De tényleg, hát most tessék elkezdeni. Ugye két zsidó beszélget, azt mondja az egyik zsidó a másiknak, ki az a Kossuth? A másik mondja, Kossuth, hát az egy nagy ember volt. Hát még a Sátor alja újhelyi rabbi is azt mondta rá, hogy sok-sok embert fog vezetni, és áldásos lesz a működése. Ja, hát a Sátor alja rabbi is, a zsidó elfogadja. Két paraszt beszélget. Azt mondja az egyik, hát mégiscsak lehet valami abban, amit a Sátor alja újhelyi zsidó pap mond. Hát az én feleségemnek, a nagynénje nének, a testvérének a bátyja ott volt és látta, hogy bement az anyja, bevitte a gyereket a Kossuthoz, és a Kossuth mosolyogva jött onnan ki. Mert hogyha ugye ezt ilyen hitelesen el tudta mondani, akkor már ugye a parasztok közt is terjedt ez a legenda, de mondjuk valóság. Hát, na igen ám, csak amikor Iszmák Mose meghalt, akkor viszont a ottani hitközség nem akarta, hogy a fiai vagy a unokája ugyanezt folytassa. Tehát ki volt adva, hogy ezt a kémia dolgot kémeátkat ne terjesszék tovább, tehát ne osztogassák ezeket a kritiket, ezeket a cédulákat. A fia még csak meg is tette volna ezt, de nem tudott felnőni az apjához, nem fogadták el. Az unokája ugyan követte volna a nagyapját, de ez meg nem tetszett az ottani vezetőknek, és egészen véletlenül kigyulladt a háza. Tehát akkor, mikor leégett a háza, akkor úgy érezte, hogy innen el kell menni, és ott ugyan nem fogadták le, de ő lett a belőle később a szigeti rabbi, aki egy nagyon nagy ugye, tekintély volt. Tehát akkor akkor úgy döntöttek, amikor a tegében család tagjai ott nem feleltek meg, úgy döntöttek, hogy egy nem haszid rabit fognak hozni, ez volt ez a Jeremiás nő, aki azért nem csatlakozott egyik közösséghez semmit, már az előbb mondtam, hogy megőrizze az egységét a városnak, és tényleg, amíg ő élt, addig ott más hitközség nem volt. Amikor meghalt, a fia ezt már nem tudta megvalósítani, és akkor viszont, igen, akkor már lettek feszédok, lettek ortodoxok, és lettek stateszfok. Tehát akkor már három csoport alakult ki. Sátorlajjal új helyen, ha úgy tetszik, így helyen, ha úgy tetszik, Sadaradán, nevezték ezt többféleképpen. Tehát akkor már ezért is. A haszidok is gondolkodtak rajta. A haszidok is azt mondták, hogy eddig őket álmesiásoknak tartották, miért csatlakozzanak ők a ortodox hitközséghez, amit elsősorban borotvált pestiek ugye vezetnek. Én is borotvált pesti vagyok, hogy most a szfíre miatt nem szakállam, de május 10-én már levágom, szó. Tehát hogy ezt ugye a borotvált pestiek fogják vezetni, és akkor ez ugye nem azok az ortodoxok, mint ők. Ezért ugye nagyon sok haszid udvar, nem Olasz-Liszka csatlakozott hozzá, Sátor-Alújhely csatlakozott hozzá a ortodoxiához, de például Sziget nagyon sokáig nem csatlakozott hozzá. Az már egy külön történet lenne, hogyha azt is kezdenél mondani, hogy Szigeten mi történt, csak hát majd ha megjelenik a következő könyvben, hogy olvassák el benne. Minden esetre, amiket most mondok, azt is hazai anyagból válogattam össze. Elmondjuk nektek, ajtónyitás, nagy csodák történtek ott, gyökérszál virág, ezek mind foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát ott tartottunk a szigeten. A szigeti rabbi végül is belátta, hogy csatlakozni kell az ortodoxiához, mert hogy hadd legyen egy egységes, tényleg egy egységes, egy nagy hitközség, ami méltó párja a kongresszusi hitközségnek, és tud akkor intézményeket, iskolákat, kórházakat, meg mindent csinálni, hiszen tulajdonképpen a hitközség most is abból él, abból az ingatlanokból van a járulékből, amit akkor ezek az őseink körülbelül 100 év alatt hát megcsináltak, csak ugyan mi nem tudjuk használni, mert ha idadnak nekünk például a idegsebészetet, mit tudnánk vele kezdeni. De azért az összegét, amelyet annak fejébe adnak, ugye az abból van tulajdonképpen a hitközségnek a pénze, és az most a vita tárgya ebben ezekben az időkben. És Szigeten volt egy nagyon gazdag ember, úgy hívták, hogy Kahana. A Kahana család kapta meg a regállót, tehát az, hogy Máramaros szigeten a pálinkát ők árusítják. Már pedig a pálinka Máramaros szigeten az egy ugye rengetegféle gyümölcs volt, barack, meg mindenféle szívban, meg mindenféle más gyümölcs, és mindenre jó volt. Hascsikarás, akkor ugye pálinka, vagy bármilyen, sok a bánat, pálinka, sok az öröm, pálinka, úgyhogy nagyon fogyott a pálinka, és így ennek a Kahánának, hát nagy... Hát ugye sikere volt. Nem tudom, hogy mennyi az idő, mert itt még mondanám gyorsan egy történetet, nagyon röviden. A Kahánáik megkapták a regálét, és Vekerle Sándortól, a minisztertől kellett, hogy megkapják. A testre is jött a fiatal Kahána egy másik barátjával, és hát itt fogadták őt szépen, a pesti hitközség tagjai, de hát felöltöztek szépen ugye frakba, amikor elmentek ugye a fekelléhez, megkapták a regállét, és utána rendesen a kaftánba, úgy, ahogy ők szoktak járni, és mentek a Király utcába. És akkor a barátja mondja neki, hogy menjünk be egy kávéházba. Nem, messze van, és Sziget senki nem fogja tudni, hogy jártunk egy kávéházba. Menjünk be egy kávéházba. Hát jó, ugye bementek a kávéházba, hát ott mindenkiben megfagyott a levegő, az zongorista elfelejtett kumpirozni a pincér, hát nem tudott mit tenni, végül is hát udvariasan, de szépen kipessékelte őket. Hát a Kahána dúlt, felvették a frakkot, és visszamentek. És hát már a frakban ugye felültek, akkor már nem szólhattak semmit. És mit tetszik kérni? Kérek egy hordó kávét. Egy hordó kávét? Egy hordó kávét. Hát jó, hát egy hordó kávét, ha kéri, hát akkor jó, tej nem kell bele. Jó, hát akkor hozták a hordó kávét, levette a frakot, beledobta, hogy igyál frak, hiszen neked hoztak, téged szolgáltak ki, és nem engem. Úgyhogy, tehát nagyon gazdag emberek voltak ezek a kahánik, és ezek nem akarták, hogy belépjenek az ortodox hitközségbe, amit ők nem tartottak elég vallásosnak, és Sabeszkor egy olyan verekedés történt ott a templomban, a Kahána család meg a másik között, amiről jobb nem is beszélni. De sajnos az megtörtént, hogy bizony a polgármester zárta be az ajtót, amikor ugye végleg elhagyták a termet, de ott egy sem pad, sem semmi nem maradt szárazon. Egyéb a tajér, a tollára azért vigyáztak, annak nem esett volna, de hát ilyen csetepaték is voltak, és megmondom, hogy miért lépett be. Azért lépett be végül is a tejtőben, mert volt egy átok. Ha ő nem lép be, akkor most ő akkor stateszkó lett. De akkor ő semleges lett. Tehát nem, sem ide nem tartozik, sem oda nem tartozik. Azokat pedig átokkal sújtották. Azt mondták, hogy rosszabbak, mint a neológok. Mert nem segítették őket a Szisera elleni hadban. Ezt a példázatnak mondták, hogy Debora is mondta, hogy őt nem segítették is. Megnevezte azokat a törzseket, akik nem segítették őt a Szisera elleni harcban, és így megnevezték a statetfokat is, tehát ettől félve, ettől tartva, hát csak beléptek a szigetiek is, végül is ugye az ortodox kivébe, de nagyon sok, például egy Lipsis nevű nagyon kiváló abaviszántói rabit választottak főtitkának, amikor a Rejf Ignác meghalt, és de viszont a lányát virági iskolába járatta, gimnáziumba, ezért borzasztóan ugye hát meghalapodott a szigeti rabi, és akkor egy megoldást találtak, hogy igen, a főtitkán megmaradt, a főtitkán helyettes egy munkát csak hozhat lett, és így aztán ugye ki tudtak egyezni. Budapesten a Vasvári Pál utcai templom az tényleg nem csatlakozott egyik hitközséghez sem. Kiváló rabia volt. A rabiát úgy hívták, hogy Benjamin Wolf Bezalel Szucman, de szófélnek is szokták őt mondani. Pozsonyból származik csak, hogy Pozsonyban két szófél család volt. Az egyik a pozsonyi bölcs, a Haszám Szajfer, ugye, a másik viszont tényleg szófő, szuszmenék volt az, de tényleg tóra írással foglalkoztak az ősök, és ez a Benjamin Löv, ez a Benjamin Wolf, ez tényleg Wolf Szuszman, ez neki volt a fia, több helyen volt rabi, végül is ide került a Vasvári Pál utcába, rendkívül vallásos emberek jártak oda, ők először a Felcsen utcába volt ez a Sászterva közösség, utána mentek a Vasvári Pál utcába, azért hívták Sászkevernak, a Sász ugye az a Talmud, tehát ők ott ugyanolyan fontos volt a tanulás, mint az imádkozás, és ott mindig volt a 25-30 bóker, vagy nem bóker, de olyan, aki tanult állandóan a Talmudot, dolgozhatott is, de minden nap tanulták a Talmudot, és azon kívül Dencs Áronnal mikvert, rituális füldöt csinált Budán, és ami a legfontosabb, a Bikur Hólimot ő vezette be. A Bikur Hólim az beteg látogatást jelent, de egy intézet volt, akik a betegeket, például először csak az volt a feladatuk, hogy a kórházban, akkor még egy kórház volt, a Rókus Kórház, a kórházban kósert osztott adjanak a zsidó betegeknek. De utána, amikor már zsidó kórházak is voltak, akkor a Bikur Hólimnak az volt a feladata, hogy az orvosok gyógyítsák a járjanak a betegekhez, akiknek esetben nincsen pénzük. Nem véletlen, hogy a Vasvári Pál utcai templomot tetszik tudni, kik alapították? A nyugati pályaudvari hordárok. A pirosabkás hordárok, ők voltak az elsők, akik ezt a templomot alapították. Sokan nem tudják, hogy a hordárok legnagyobb része zsidó volt. És ők nem csak ilyen közszolgának nevezték magukat, mert levelek továbbításával, vagy kis csomagok továbbításával is foglalkoztak. És mivel, hogy ők alakították a templomot, nem véletlen, hogy ők akkor ilyen egészségügyi központot is csináltak, ilyen önsegélyzőt, tehát ahol orvosságot lehetett kapni. Ez tulajdonképpen akkor szűnt meg, még a háború után is megvolt, ez akkor szűnt meg, amikor bevezették az SZTK-t, és ugye hát így ingyenes orvosi ellátás volt, akkor már kettőre nem volt szükség. Nem vagyok biztos benne, hogy néhány év múlva nem kell esetleg a mikrofonumot megint megalapítani a régi tónus szerint, hogy ezek legyenek. Na most ez a templom szintén nem csatlakozott. El tudták magukat tartani, mert kiváló emberek és gazdag emberek is jártak oda, tehát nem csatlakozott egyik hitközséghez sem. Akkor ő kért tanácsot a tanárától. A tanár a Kassam Sofer volt, aki a Kassam Sofernek a fia, hogy most mi legyen? Maradjon, vagy menjen el, hiszen nem csatlakoztak az ortodoxiához, sem másokhoz. Erre az volt a válasz, hogy maradjon, és a többi jesívát végzett rabbi szintén maradjon, mert különben rabbi szemináriumot végzett rabbikat fognak ők alkalmazni, és ugye ezt zárják ki. Ezért ő maradt is, de mind a két oldalról támadták őket, elnevezték, hogy ők se nem hús, se nem hal, szóval ilyen közepesek, semmiben nem tartoznak, sem oda nem tartoznak. Budapesten szó sem lehetett arról, hogy szövetséget alakítsanak a szövetségben, mert nem akarták, hogy három részre szakadjon a szövet. Elég, ha két részre van, nagy tragédia, nem, hogy három részre szakadjon, és ezért egyre több olyan templom volt, amely ugye nem csatlakozott sem ide, sem oda, de nem akart egy másik szövetségben sem belépni. És itt van az egyik legnagyobb probléma, a Rombach templom, amit sokan egyből azt mondják, hogy az volt a Stratesco fő templom. Na most egyet kell tudni, hogy a Rombach templom az mindig a pesti izraelita hitközséghez tartozott. Ők építették fel. Miért? Azért, mert voltak már akkor olyan vallásos emberek a pesti izraelita hitközségében, akiknek nem felelt meg a kultusztempel, ahogy nevezték a dohány templomot, ahol ugye orgona van, ornátusban vannak, vegyes kórus működött, és elől van a bima. Tehát akartak egy reprezentatív, de modern, de ugyanakkor a vallásos életnek megfelelő templomot, vagy mondjuk zsinagógát, és imaházat, ez volt a Rombach templom. Amelynek így szintén egészen kiváló rabjaik voltak, Adler Illésre kezdve. Na most ez megint dolga. Adler Illés, a videóval tetszett látni, ő ornátusban volt. Tehát ott volt körülbelül egy 20 tagú énekkar, de csak férfiak, vagy fiúk és férfiak, és hát tulajdonképpen hát voltam ugyan előjárósága, azok szépen fel voltak költözve. Ugye azt mondták régen, hogy a Dohány utcában mindenki cilinderbe jár. A Rombachban csak a vezérkar jár cilinderbe, a Kazinc utcában csak Pollád bácsi a Sámos napos cilinderbe. Tehát tulajdonképpen ugye társadalmilag is volt a megosztás, hogy kik hová mentek, és így a Rombach templom az egy külön dolog volt, mert ugye volt ott olyan rabbi, aki nem is tudott magyarul, tehát ugye így is beszélt. Később oda került, aki 40 éven keresztül ott volt, Fischer Benjamin, aki az utolsó rabbija volt a Rombach utcai templomnak. Ő csak a két kötelező beszédet, a megtérés szombatján és a nagy szombaton, tehát a Sebosza Goldberg-kor és a Sebes Sibókor tartotta, a többi napokon pedig magyarul beszélt, mert másképpen másképpen nem értett ott a közönség, de olyan pontosan betartották, hogy ott szünet nélkül tartották a Jom Kippur imát. Minden költeményt és minden mellékletet elmondtak, és ő neki a modern ortodoxia, a Raphael Hirsch és Hildesheimer féle modern ortodoxia lebegett a szeme előtt, és hát tulajdonképpen ő ezt képviselte, tehát a Rombach templom, hogy ilyen féle típus volt. Na most akkor most már tulajdonképpen akkor hogy állunk? Mielőtt erre rátérnék, ha se nem jut eszembe, majd akkor jutassák eszembe, hogy erre visszatérnem, még azért elmondom, hogy a Wolf Sussmannnak, a Vasárnapi utcai templom rabbiának elege volt abból, hogy innen is, meg onnan is támadják, és visszavonult Pozsonyba, lemondott a rabiságon, és visszavonult Pozsonyba, ott is halt meg, nem vállalt utána a rabiságot sehol, és a sírjára bár sok helyen volt, csak annyit uratott fel, hogy a Vasvári Pál utcai templom rabja, akkor szűnt meg az ellenük való támadás, a családok ellen való támadás, amikor a fia elvette Rej Koppelnak, a budapesti ortodox titkosség főrabiának a lányát. És tulajdonképpen, amikor Rej Koppel meghalt, akkor ugye 36 évig a főrabi tisztet senki nem töltötte be, de mint Dayan, tehát ilyen rabi helyettes bíró, ő vezette a kinét egészen a haláláig. Neki is az volt a kívánsága, hogy vigyék Pozsonyba is ott temessék el, de ez nem teljesült, a Gránatos utomban eltemetve a Rej Koppel mellett is sírba. Szegény biztos már ebben belenyugodott, hogy az apósa mellett nyugszik. Tehát akkor visszatérve a Rombach utcára, és általában, akkor már hogy is van ez? Akkor vannak vallásos hírek, akik semlegesek, nem akarnak se ide-oda tartozni, se oda tartozni. Rendkívül vallásosak, de tragédiának érzik a megosztottságot, és ezért se ide, se oda. És vannak most már, ahogy láttuk a Rombach utcában, akik már nem neológok, de még nem ortodoxok, tehát egy bizonyos közbenső. Tehát ez egy nagy vita, hogy mostan minek nevezzük a Tatescót? Semlegesnek, vagy közbensőnek. Egy kiváló rabbi, aki Nyíregyházán volt, mert később Budapesten soha a Tatescó szervezetben nem léptek be. Tehát aki ráírja, hogy alapítva ekkor és ekkor, az nem tudom, mit írne, mert tulajdonképpen sem a Vasvári, sem a többi budapesti templom, amelyek magukat Stateszkónak nevezték, semmilyen szervezetben nem vettek részt. Tehát abban a Debrecenben megalakult és 28 szervezet, tessék elképzelni, a 280 szervezet ortodoxon és a 230 szervezet neológval szemben, vagy kongresszusival szemben, tehát 28 szervezet nem sok, de ők, és miért alakítottak Debrecenbe? Azért alakítottak, mert nem tudtak mit csinálni. Tudnilik, az ős hitejukat, ugye, hát nem fogadták el, az ortodoxok nem adtak nekik a vágásukból, amit ők vágtak le. A neológok adtak volna, de azt ők nem akarták elfogadni. Tehát akkor így tulajdonképpen kénytelenek voltak, nem beszél arról, hogy a hivatalokban is hát nem tudtak beszélni miniszterekkel, vagy valamivel, és még valamit gondoltak. A felső házban volt, az ortodoxoknak volt rabiuk, ugye a Rej Koppel, és a neológoknak volt a a lövi Mánuel a szegedi rabbi. Gondolták, hogy talán a stateszkónak, és akkor lesz három. De hát ez nem sikerült, mert nagyon sokáig ezt a szervezetet nem ismerték el. Végül is elismerték, de ők viszont mindjárt mondták, hogy amennyiben egységessé tud válni a hitközség, akkor felosztanak. Ennek a hitközségnek volt egy egészen zseniális rabbija, akit úgy hívtak, hogy Bernstein Béla. Ő volt ennek a vezető lelkésze. Ez egy kiváló történész volt, a 48-as szabadságharcról is írt egy nagyszerű könyvet, amelynek az előszavát Jóka írta. Sajnos Mártír halált halt, mert ugye elvitt. Nem kellett volna, mert el tudták volna intézni, de ők azt mondta, hogy ő megy a többiekkel, megy az emberekkel. Nem is vitt magával mást, csak a Teleszát, ugye a inazsákját és a sétapálcáját. Én azt mondta, többi majd, mind haszondalan dolog mondták neki. Persze ami Biblia magával vitt, az mind tele volt jegyzetekkel, mert hát ő dolgozni akart szegény ott is. Ugye nem jött, de viszont elvitték, és nem érte meg, hogy a Szalvas utcai templomot másnap az elvitelük után felrobbantották Nyíregyházán. Az egy külön dolog, hogy ő Szombathelyről miért került Nyíregyházára, most ezért kezdenünk mesélni, akkor ugye ezt tennék ki az időnket, bár lenne mit mondani, meg is írtuk, hogy el lehet olvasni. Mert ők megjelentette a Haftórát, magyarul, itt is meg lehet kapni, ha templomokban, akár ingyen itt biztos adnak belőle. Az összes Haftórát megvannak, profétai szakaszok megvannak magyarul. Annak az előszabát én írtam, és ez a élete, Bernstein Bélának az élete, az ugye, hát benne van, le van írva, rendkívül bölcsember volt. A Majsen Moskovicsről én már beszéltem. Na most a Majsen Moskovics azt mondta, hogy a magyarországi rabik semmivel sem gyengébbek, vagy alávalóbbak, mint a lengyel vagy litván kollégájuk. És rengeteg nagyszerű könyvet írtak, sokan nem is tudják, hogy ez ugye Magyarországon számozott, nem hiszem, héberül vannak írva, vagy jidisül. Erre azt mondta, hogy hát akkor soroljon fel, vagy tizen. 40-nél azt mondta, hogy most már megálljak, vagy még folytassam. Aztán, amikor már elfáradt és megállt, egyébként ő minden legkisebb falunak nem csak azt tudta, hogy ki volt ott a rabbi, meg a sakter, meg a kántor, hanem hogy ki volt ott a sukszer, meg a szabó. Tehát utoljára pedig azt mondta, hogy Bernstein Béla, Nyíregyháza. És ezzel Bernstein Béla bekerült abba a panteonba, ahol fent az égben nincsenek semmiféle skatulák, meg ilyen csoportosítások, csak az értékek a mércék. Na hát szóval ez a Bernstein Béla volt az utolsó lelkésze a status quo hitközségnek. Ami hát tulajdonképpen ez a status quo hitközségnél ez a bizonyos dolog, hogy közbenső vagy ez nem eldöntött. Ő megfogalmazott egy ideológiát. Ő azt fogalmazta meg, hogy nem vagyunk neológok, mert ők a haladást pártolják, de a hagyományt hanyagolják. Viszont nem vagyunk ortodoxok, mert ők a hagyományt ápolják, de a haladást hanyagolják. A mi jelszónk, mármint ez a státuszkó csoportosulási hagyomány és haladás. E, tehát ez volt az ő ideológiája, hogy ő szerinte ez lett volna ugye a status quo. De közben aztán ugye telt múlt az idő. Az ortodoxok most már, tessék menni a Bessény utca iskolát, ott is van érettségi. Mert háború előtt, ha egy ortodox gimnáziumba adta, még a lányát azt elnézték, de a fiát, akkor olyan volt, mint a kitért volna. Hát most már azért a Bessény utcai ortodox iskolában is van érettségi. Mehet bárki egyetemre, senki, nem legalábbis Magyarországon. Azt nem tudom, hogy Szatmár vagy Amerikában, vagy egy bizonyos helyeken hogy van, de itt Magyarországon így van. És azok az emberek, akik például átjöttek Kárpátaljáról, és vallásos emberek voltak, de mondjuk ott laknak, ahol mondjuk egy nem ortodox templom, hanem egy más fajta templom, mit tudom én, a Budán laknak, Budán laknak valahol, most akkor két vagy valahol messze, akkor most két dolog van. Vagy elmenjen abba a templomba, ami neki közelebb van, vagy felszálljon villamosra, és menjen az ortodox templomba. Hát akkor nyilván abba a templomba megy, ahol közelebb van, és azzal aztán ő ottan ugye elején imádkozik meg minden, és egy kicsit vallásosabbá teszi azt a templomot, ahol volt. És ilyen Magyarországon, én Budapesten kimondottan példa lett. Hát tessék nézni, azt, ha megkérdezzük valakitől, egy külföldi embertől, hogy mit nevező neológnak, akkor azt fogja mondani, hogy ott, ahol a férfiak és nők között nem teljes az elválasztás, ahol orgonom működik, ahol ornátusban vannak az előjárók, vagyis a funkcionárusok, ahol a bima elől van, de könyörgöm, ilyen Magyarországon most már csak kettő van, az egyik a Dohány, a másik a Szegedi. Hát, és akkor mi megnevezzük azt a sok-sok-sok templomot, és a földszinten is, orgonát ugye már itt nem használnak, azt nagyon nehéz lenne megcsinálni, hogy középre tegyék a... Igen, mondom, hogy azt nagyon nehéz lenne meg... Az imának az hiányzik egy része? Melyik része hiányzik itt az imának?
Mi játszik, de tudom, hogy a rendszer, a sorrend és az imákat nem olyan, amit én is felkerül. Személy